Durva fenség ragyog át, a lovagság hajdan korát. Sisakforgós, nagy bajvívók, fájtlas leányok, asszonyok gyűltek, ha hívó kürt riadt, a várban volt ívek alatt. Wharton. János herceg nagyon nagy lakomát csapott Ashby városában. Ez ugyan nem volt ez a kastély, ahol rendezték, igazi várkastély, melynek méltóság teljes romra még ma is érdeklik és vonzzák a turistákat. A részben még ma is látható kastély egy későbbi korban keletkezett. Lord Hastings építette, Anglia főkamarása, a zsarnok harmadik Richard első áldozatainak egyike, akit inkább Shakespeare drámájából ismerünk, mint történelmi hírnevéről, történetünk idejében Ashby városának és kastélyának ura, Roger de Quincy, Winchester grófja volt, aki akkori birtokától távol a Szent Földön tartózkodott. János herceg közben elfoglalta a kastélyát, és minden tekatória nélkül rendelkezett birtokai felett. Mostanában arra törekedett, hogy pompájával és vendéglátó készségével elkápráztassa az embereket. Minden előkészületet megtett, hogy a torna ünnepét követő vacsora is a lehető legpompásabb legyen. A herceg szolgái, akik ilyen alkalommal uralkodói hatalommal rendelkeztek, összeszedtek a környéken mindent, amit megfelelőnek tartottak a herceg asztala számára. A lakomára pedig nagyon sok vendéget hívtak meg. Mint hogy János herceg akkoriban szükségét érezte annak, hogy minden módon hajhássza a népszerűséget, meghívott a lakovára néhány előkelő szász és dán családot, a környékbeli norman főnemeseken és köznemeseken kívül. A rendes körülmények között lenézték az angol szászokat, és minden alkalmat megragadtak, hogy megalázzák őket. Most azonban más volt a helyzet. Az angol szászokkal már nagy számuk miatt is csinyán kellett bánni, mert együttesen azért félelmetes erőt jelenthettek a fenyegető polgárháború idején. A legelemebb politikai bölcsesség is megkövetelte, hogy az angol szászok vezetőinek kedvében járjanak. Ezért aztán a herceg elhatározta, hogy ezekhez a vendégekhez szokatlanul kedves lesz, és ezt egy ideig meg is tette. Cseppet sem esett nehezére, hogy szokásos érzelmeit alárendelje érdekeinek, csak az volt a baj, hogy léhasága és szeszélyessége lépten nyomon felülkerekedett, és egy pillanat alatt elrontotta azt, amit hosszas színleléssel el tudott érni. Meggondolatlan természetének emlékezetes tanújelét adta Írországban, ahova apja, II. Henrik küldte, hogy az angol korona-e fontos, új tartományában megnyerje az emberek bizalmát és rokonszenvét. Az ír törzsfők vetélkedtek egymással, hogy ki üdvözölje először az ifjú herceget hódolattal és békecsókkal. Ezt a közeledést természetesen a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel kellett volna fogadni. De János és Léha kísérői nem tudtak ellenállni a csábításnak, amely arra késztette őket, hogy cibálják meg az ír törzsfőnökök hosszú szakállát. Mondanunk sem kell, hogy ez a viselkedés mélységesen megbántotta az ír vezetőket, és végzetes következményekkel járt. Megingatta az angolok uralmát Írországban. Nem szabad továbbá megfeledkeznünk János jellemének fogyatékosságairól, ha meg akarjuk érteni viselkedését, amelyet a torna ünnepét követő lakomán tanúsított. Ahogy józan a perceiben elhatározta, János herceg megkülönböztetett udvariassággal fogadta Cedricet és Edelsteint. Sajnálatát fejezte ki, de nem fortyant fel, amikor megtudta, hogy Raina nem tett eleget a kegyes és kitüntető meghívásnak. Azt mondták, hogy Raina azért nem jött el, mert rosszul érzi magát. János herceg nem hitt el, de nem szólt semmit. Cedric és Edelstein ősi száz viseletben jöttek el a vacsorára, ruhájuk tulajdonképpen nem volt csúnya, és finom, drága kelméből készült, de szabása annyira elütött a többi vendég öltözetétől, hogy János herceg és Valdemár Fitzurse alig tudta elfojtani nevetését. Mindketten büszkék voltak önuralmukra, hogy kacagás nélkül tudják nézni ezt a két ózsdi figurát. Pedig, ha valaki a napi divattól függetlenül, józanul és tárgyilagosan ítéli meg, könnyen arra a következtetése juthatott volna, hogy a szászok rövid, feszes zekéje és hosszú köpenye sokkal csinosabb és ügyesebb ruha, mint a norman uraké. Utóbbiak alsó ruhája hosszú köntös volt, olyan bő, hogy inkhez vagy inkább a fuvarosok körgallériához hasonlított. Erre az alsó ruhára a normanok olyan kurta köpenyt húztak, hogy nem védte meg őket sem a hidegtől, sem az esőtől, és úgy látszik egyetlen célja csak az volt, hogy annyi prém himzés és ékkő díszítse, amennyit a leleményes szabócsak rá tud rakni. Nagy Károly, a császár, akinek birodalmában tűnt fel ez a divat először, rögtön észrevette, milyen ostoba és kényelmetlen. Az Isten szerelmére kiáltott fel. Hát mi célt szolgálnak ezek a kurta köpönyegek? Ágyban nem lehet vele takarózni, lóháton nem véd meg az esőtől és széltől, ha pedig leülünk benne, nem óvja meg lábunkat a fagytól és a nedvességtől. De a császári dörgedelem ellenére a rövid köpönyeg divatja tovább is fennmaradt történetünk idejéig, különösen az Anjou hercegek környezetében. Természetes hát, hogy János herceg udvaroncai is ilyet viseltek, és a szászok hosszú köpenyét pedig kinevették. Az asztal, amelyet a vendégek körülültek, roskadozott a sok jó ennivaló terhétől. A tucatnyi szakács, aki a herceget útjain elkísérte, valóságos művészetet fejtett ki abban, hogy az egyszerű ételeket a legváltozatosabb módon készítse el, éppen úgy, mint a mai konyha művészek, már ők is arra törekedtek, hogy fel se lehessen ismerni, miből készült, amit feltaláltak. A hazai ételeken kívül sokféle külföldről hozott csemege került az asztalra, finom sütemények, hófehér cipók és mézes kalácsok, amiket csak a gazdag urak fogyasztottak. A pazar ennivalót a legfinomabb hazai és külföldi borok tették még ízletesebben. A norman nemesek, ha szerettek is dúskálni minden jóban, általában mértékletesek voltak. Átengedték magukat az asztal örömeinek, de nem ettek túl sokat, inkább az ingyenségeket kedvelték. A falánkságot és az iszákosságot az alsóbrendű népek jellegzetes tulajdonságának tekintették, a leigázott szászokat is ezekkel a vétkekkel vádolták. De János herceg és udvaroncai, akik még a hibáit is utánozták, még a kedvében jártak. Mértéktelenül ettek és ittak. A herceg később úgy halt meg, hogy rengeteg őszi barackot falt, és töménytelen friss sört ivott rá. Ennek a kis körnek a szertelen életmódja mégis inkább kivétel számba ment a normanok közt. János herceg környezete, a norman lovagok és nemesek állnak, és színlelt komolysággal figyelték, hogyan viselkedik Edelstein és Cedric a lakomán, amelynek szokásaiban járatlanok voltak. A normanok lopva egymásra kacsintottak, és meg-megbögdösték egymást, és gúnyos megjegyzéseket súgtak egymás fülébe, amikor ezek a bárdolatlan szászok itt-ott, anélkül, hogy észrevették volna, megsértették az előkelő társaság meglehetősen önkényes szabályait. Mint ismeretes, ha valaki megsérti a jó erkölcs vagy az igazi jómodor szabályait, könnyebben nyer bocsánatot, mint az, aki elárulja, hogy nem ismeri az éppen divatos illemszabályok valamely jelentéktelen pontját. Szedik például kézmosás után törülközővel szárította meg kezeit, ahelyett, hogy kecsesen lengette volna őket a levegőben, amíg el nem párolog róluk a nedvesség. Nem nagy hiba, de jobban kinevették érte, mint Edelsteint, aki egymaga elfogyasztott egy nagy pástétomot, mintha csak az ő részére készült volna az egész. Ezt a finom csemegét, amely ritka külföldi ingyenségekből készült, akkoriban karumpástétom néven ismerték. Ám a keresztkérdések során kiderült, hogy a Königsbergi tán, vagyis Franklin, ahogy a normanok mondták, nem is sejti, milyen drága és különleges ételt falt fel. Úgy képzelte, hogy galamb és pacsirta hús lakmározik, és fogalma sem volt róla, hogy a karum valójában fügemadár és fülemüle pástéta. Amikor ez kiderült, Edelsteint sokkal jobban kinevették tudatlanságáért, mint falánkságáért, pedig ezt inkább személyre vethették volna. A hosszú lakoma nagy sokára véget ért, és míg a serleg vígan körbejárt, a lezajlott lovagi tornáról folyt a szó, a céllövő verseny nyertes íjászáról, aztán a fekete lovagról, aki csodálatos szerénységgel kitért a jól megérdemelt jutalom. És minden megtiszteltetés elől, meg a bátor Ivanhoe-ról, aki drága árat fizetett dicső győzelmeiért. Mindezekről a témákról katonás nyíltsággal beszéltek, a terem tréfától és kacagástól vízhangzott. János herceg volt az egyetlen, kinek homloka egész este felhős volt. Valami súlyos gond nehezedett rá, és csak akkor vett részt a társalgásban, amikor legbensőbb hívei figyelmeztették, hogy ne legyen olyan szomorú. Ilyenkor felriadt, és septében felhajtott egy kupa bort, hogy felviduljon, aztán találomra valami megjegyzést tett, hogy bekapcsolódjék a beszélgetésbe. Őrítsük ezt a serleget, kiáltott fel egy ízben, Wilfried Ivanhoe-ra, a fegyveres mérkőzés hősének egészségére, akit sajnálatunkra sebesülése visszatartott attól, hogy ma este itt üljön köztünk, ennél az asztalnál. Mindnyájan ígyunk az egészségére, különösen Raderhúri Cedric, a sokat ígérő fiú érdemdús apja. Nem, uram, felelte Cedric, és visszatette az asztalra érintetlen kupáját. Nem vagyok hajlandó fiamnak nevezni az engedetlen ifjút, aki parancsaimat megvetve hátat fordított ősei szokásainak és erkölcseinek. Micsoda? Micsoda? Kiáltott fel János herceg jól színlett álmélkodással. Hát lehetséges az, hogy egy ilyen deréklovag engedetlen fiú is legyen egy személyben? Bizony, uram, Wilfriedről el lehet ezt mondani, felelte Cedric. Elhagyta egyszerű házamat, hogy fenséget bátyjának udvarában a nemesek vidám körében éljen. Ott tanulta a lovaglás különleges fogásait, amelyeket itt olyan nagyra becsülnek. Elment hazúról óhajom és tilalmam ellenére. Bezzeg Alfred idejében ezt bűnös engedetlenségnek nevezték, és súlyosan büntették volna. Sajnos, sohajtott János herceg tettetett részvéttel és rokonszemvel. Miután a fiad, mint hallom, az én szerencsétlen bátyám híve volt, könnyű kitalálni, kitől tanulta ő a fiúi engedetlenséget. Hát így beszélt János herceg, szándékosan megfeledkezve arról, hogy második Henrik fiai közül, bár ebben a tekintetben egyik sem volt hibátlan, ő tűnt ki legjobban a fiúi hálátlanságával és engedetlenségével. Ha nem tévedek, jegyezte meg rövid hallgatás után, bátyámnak az volt a szándéka, hogy kedvencének, Wilfrednek adományozza a dús Ivanhoe-i birtokot. Ez már meg is történt, felelte Cedric. Legutoljára éppen azért veszekedtem vele, mert ennyire megalázta magát, és hűbérként fogadta el azt a földet, amelyet ősei szabadon és független módon birtokoltak. Hát, ha így áll a dolog, sietett megjegyezni János herceg, bizonyára készségesen hozzájárulsz ahhoz, hogy ezt a hűbért olyan emberre ruházzuk, akinek a méltóságán nem ejt csorbát, ha az angol kormánytól és koronától fogad el birtokot. Sir Reginald Front de Boeuf, folytatta, óriási termetű báróhoz fordulva, remélem megtartod, és megőrzöd a szép Ivanhoe-i birtokot, nehogy Wilfrid úrfinak alkalma légyen magára vonni apja haragját, amikor ezt a hűbért esetleg újra átveszi. Szent Antal csontjaira, felelte a fekete szemöldökű óriás. Szász legyen a nevem, ha Wilfrid vagy Cedric vagy akár a legkülönb is, akinek erejében angol vér folyik, kicsavarja kezemből fenséged kegyes ajándékát. Micsoda? Szász legyen a neved? Felelte Cedric, felháborodva ezen a kifejezésen, amelyet a normanok igen gyakran használtak, hogy éreztessék, mennyire lenézik az angol szászokat. Aki téged szásznak nevez, báró úr, olyan megtiszteltetésben részesít, amelyet meg sem érdemelsz? Front de Boeuf válaszolni akart valamit, de János herceg léhasága és meggondolatlansága megelőzte. Hallottátok, uraim? Kérdezte. Azt hiszem, a nemes Cedricnek igaza van. Az ő nemzetsége túltesz rajtunk, családva és köpeny tekintetében egyaránt. Mert hát őseinek névsora legalább olyan hosszú, mint a köpönyege. Ha, jaj, hát igen. Megelőztek minket a harcmezőn is. Akár csak a szarvas, a kutyákat, tette hozzá Málvó ezen. Minden tekintetben megelőznek minket, szellemeskedett Emé Prior. Gondoljunk csak a finom modorukra, meg az ízléses szokásaikra. Na meg arra is, hogy evés-ivásban milyen mértékletesek, igaz, urak? Csatlakozott a gúnyolódókhoz de Bárci is, persze megfeledkezve arról, hogy gazdag szász mennyasszonyt szántak neki. Na hát, nem is szólva a hősiességükről és a híres bátorságukról. Röhögött Brian de Bois-Gilbert, amelyel persze úgy kitűntek a Hastings-i csatában, meg máshol is. A sima és mosolygó arcú udvaroncok követték hercegük példáját, és sorra elsütöttek egy-egy elmés megjegyzést, persze a szászok rovására. Cedric arca erre vérvörös lett felindulásában, és tekintete vadul cikkázott ide-oda, mintha a sértések pergő tüzében nem tudná, melyikre válaszoljon előbb. Vagy még inkább egy felingerelt bikához hasonlított, amely még habozik, hogy kínzói közül melyiket szúrja szarva hegyére. És amikor végre megszólalt, hangját félig elfullasztotta a haragos indulat. Most egyenesen János herceghez fordult, mert felismerte, hogy a sértések egész áradatát ő indította el. Az én nemzetségemnek bizonyára sok bűne, és talán hibája is van, mondta. De sohasem akadt a szászok között olyan hitvány, olyan aljas, olyan nidering, aki a saját házában, a vendégével, miközben boros kupája körbejár, úgy bánt volna, mint ahogy velem bántak itt. De még olyan házigazda sem akadt, aki megengedte és eltűrte volna, hogy vendégét mások részéről érje sérelem, mint ahogy fenséged eltűrte és megengedte. És akármilyen balszerencse üldözte is őseimet a Hastings-i csatatéren, ezt mindenkinek joga van felhánytorgatni. Csak annak nem, e szavaknál a templomosra és a Front de Boeufre nézett, akit néhány órával ezelőtt éppen egy szász lándzsája vetett ki a nyerekből. Hitemre, ez aztán jó visszavágás, jó csípős, harapós, kiáltott fel János herceg. Na, hogy ízlik nektek, urak? Szász alattvalóink szépen fejlődnek ész és bátorság dolgában, hát nem igaz? Ércesen beszélnek, és merészen viselkednek ezekben a zavaros időkben. Na, mit szóltok hozzá, urak? Úgy látom, talán a legjobb lesz, ha a hajóra szállunk, aztán visszatérünk Normandiába, amíg nem késő, igaz? Micsoda? Ha, ezektől megijedni? Kacagott de Bárszé. Fegyver se kell ide. Elég egy vadászdárda is, hogy megszelidítsük ezeket a vatkanokat. No, elég volt a csúfolódásból lovag urak, szólt rájuk Fitzurz. Majd a herceghez fordulva így folytatta. Fenséged is jól tenni. Ha inkább megnyugtatná a jó öreg Derék Cedric urat, hogy senki sem akarta megsérteni. Ezek csak tréfák, bár meg lehet, hogy visszatetszenek egy olyan fülnek, amely nem szokta meg őket. Megsérteni? Megsérteni? Visszhangozta János herceg, és újra felöltötte udvarias madorát. Na, remélem azért senki sem hiszi, hogy meg akartam sérteni, vagy megengedném, hogy jelenlétemben bárki is megtegye. Íme magára Cedricre köszöntöm ezt a kupát, ha már nem akar inni a fia egészségére. A kupa ismét körbejárt, és az udvaroncok színlet helyeslése közepette. Ez azonban már nem tévesztette meg az óvatos szász Cedricet. Ha nem is volt éppen éles eszű, túlságosan alábecsülték szellemi képességeit azok, akik úgy vélték, hogy egy kis bókkal, egy kis hízelgéssel eltörölhetik benne a korábbi sértések nyomait. Cedric ezért csak hallgatott, és csendben maradt akkor is, amikor a herceg e szavakkal emelte fel a serleget. Hát ezt pedig üritem a Kenningsbury Adelstein úr egészségére. Adelstein meghajolt, és a megtiszteltetést úgy köszönte meg, hogy az utolsó cseppig felhajtott egy nagy kupa bort. Most pedig, uraim, kiáltott János herceg, akinek már kezdett fejébe szállni a bor, miután igazságot szolgáltattunk 100 vendégeinknek, megkérjük őket, hogy viszonozzák udvariasságunkat. Ó, érdemdústán, folytatta, Cedrichez fordulva. Megkérhetünk netán, hogy nevezz meg legalább egy normant, akinek említése mégsem bánt annyira, és utána öblizd le egy nagy kupa borral azt a keserűséget, ami talán még megmaradt benned. Mielatt a herceg beszélt, Fitzurse felkelt, és Cedric mögé osont. Füléhez hajolva azt súgta a száznak, hogy ragadja meg ezt az alkalmat a barátságtalan hangulat eloszlatására, és ürítse kupáját János hercegre. A száz erre az udvarias nógatásra nem felelt semmit, csak felállt, színültig megtöltötte kupáját, és János herceghez fordult a következő szavakkal. Fenséged azt kívánta, nevezzek meg egy normant, aki méltó arra, hogy lakománkon megemlékezzünk róla. Hát ez bizony nehéz feladat, hiszen megköveteli a rabszolgától, hogy gazdája dicséretét zengje, ugyanis a legyőzöttől, aki a hódítás ezernyi átkát nyögi, hogy a hódító dicséretét zengje? No, de azért mégis megnevezek egy normant, aki rangban és vitésségben a legelső, legderekabb és legnemesebb sarja nemzetségének, és amelyik ajak megtagadja, hogy velem együtt felköszöntse, és elismerje jól megérdemelt hírnevét. Nos, azt az ajkat álnoknak és becstelennek nevezem, és annak fogom tartani, amíg csak élek. Ürítem hát ezt a serleget oroszlán szívű Richard egészségére. János herceg, aki azt várta, hogy a szász az ő nevével fogja befejezni beszédét, megdöbbenve riadt fel, amikor meghallotta megbántott bátyja nevét. Gépiesen atyához emelte a boros kupát, de tüstént le is tette megint, hogy meglesse, vajon miképpen fogadják a többiek ezt a váratlan felköszöntőt. Sokan éppen olyan veszedelmesnek tartották ellenezni, mint helyeselni. A legöregebb és legtapasztaltabb udvaroncok pontosan utánozták a herceg példáját, ajkukhoz emelték a poharat, és mindjárt vissza is tették az asztalra. De sokan voltak, akik lelkesen felkiáltottak. Sokáig éljen Richard király! Adja az ég, hogy minél előbb visszatérjen hozzánk. Végül volt néhány ember, köztük Frondebœuf és a templomos, aki nagyon komoran maga elé bámult, és meg sem érintette poharát. De nyíltan senki sem mert tiltakozni az uralkodó fejedelem éltetése ellen. Cedric egy nagyon hosszú percig élvezte diadalát, azután szólt társának. Fel, nemes Edelstein! Elég sokáig időztünk itt, hogy eleget tegyünk János herceg udvarias vendégszeretetének, akik még jobban meg akarnak ismerkedni a faragatlan szászok szokásaival, keressenek csak fel bennünket ősi otthonunkban. mert mi már aligha mozdulunk ki onnan. Mi már eleget láttunk a normann udvariasságból és a híres fejedelmi lakomákból. Ezzel felállt és elhagyta a termet, ahol a lakoma folyt. Edelstein tüstént követte, majd néhány más vendég is, aki részben szász származású volt, tehát rossz néven vette János herceg és udvaroncai megjegyzéseit. Szent Tamás csontjaira! Kiáltott fel János herceg, amikor a távozók mögött becsukódott az ajtó. A száz spórok vitték el a nap pálmáját, és most is diadalmaskodtak. Conclamatum est, poculatum est, mondta Emé prior. Hát eleget kiabáltunk, és eleget ittunk. Legfőbb ideje, hogy búcsút mondjuk az asztalnak meg a boros kancsóknak, urak. Na nézd csak, nézd, hogy siet a barát, jegyezte meg de Barsi. Úgy látszik, szép asszony várja, aki gyónni akar. Szó sincs róla, lovagúr, felelte az apát. Sietek, mert még sok mérföldnyi út vár rám hazafelé. Mind menni szeretne, súgta a herceg Fitzurz fülébe. Félelmükben már látják azt, ami még be sem következett. Ez a gyáva prior lesz az első, aki el fog pártolni tőlem. Ugyan, ne félj, uram, felelte Valdemár. Én majd megmagyarázom neki, miért lesz tanácsos eljönnie, ha megtartjuk ülésünket Yorkban. Prior úr, tette hozzá hangosabban, mielőtt lóra szársz, beszélnem kell veled, mégpedig négy szem közt. A vendégek most már gyorsan szétszóródtak, kivéve János herceg kíséretét és legmegbízhatóbb párthíveit. Mondhatom, sokra mentem tanácsoddal, fordult a herceg haragos szemrehányással Fitzurze lovakhoz. Azt értem el vele, hogy egy száz paraszt saját asztalomnál a körmömre koppintott. A többiek meg bátyám puszta nevének halatára úgy menekülnek mellőlem, mintha bélpoklos lennék. Türelem, uram, türelem, felelte János legbelsőbb tanácsadója. Én is szemedre vethetném könnyelmű tapintatlanságodat, amellyel jobb belátásod ellenére keresztül húztad terveimet. De most nincs idő a vádaskodásra. De Barszéval együtt elvegyülök a gyáva köpönnyek forgatók közé, és meggyőzöm őket arról, hogy kár volna, hogy úgy mondjam, elsietni a dolgot. Minden szó hiába, bordult rá János herceg. Tántorgó léptekkel járkált fel s alá a teremben, nagy izgalomban, melyhez a bor is egy kicsit hozzájárult. Igen, igen, hiába, ők is meglátták az írást a falon. Észrevették a homokban az oroszlán lábanyomát. Már halljuk is a közelgő ordítását, amelytől megremeg az erdő. Szívükben nem önt bátorságot már semmi. És az ő szívébe, súgta Fitzurze de Brassina. Adná Isten, hogy legalább ő ne veszítse el a bátorságát, ha a bátyja nevét hallja. Már szinte kileli a hideg. Mit csináljanak a hívei egy olyan hercegnek, aki elveszti a fejét jóban és rosszban is egyaránt?